Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Nádudvari Pétert. Hát voltál már itt a műsorban, úgyhogy elkezdtem sorolni a te titulusaidat, ugye jótékonysági futó vagy, egyébként pedagógus, de ami tekintetben most beszélgetünk, az tulajdonképpen egy egyesületi tagság, ami a beszédzavarral élők jólétéért egyesület. És annak a képviseletében vagy most itt velem, Peti, és örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szia!
Szia, és szeretném hallgatókat is köszönteni.
Azért tegeződünk, mert mint említettem, már voltál nálunk, úgyhogy ez így is fog maradni a műsor során. Szóval, hogy a beszédzavarral élők jólétért egyesület munkájáról fogunk beszélgetni, ami én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, mert nyilván ezek mögött lelkek vannak. Emberek vannak, megküzdések vannak, felvállalások vannak, elfogadások vannak, és ezt te pontosan tudod, hogy mindez hogyan is történik, mert ezeket te mind megélted saját tapasztalataidon keresztül.
Igen, ahogy fogalmaztál, emögött lelkek vannak. Nem csak azok lelkei, akik ugye tagjai ennek az egyesületnek, hanem mindazok lelkei, akik érintettek ebben. Számtalan olyan valaki, aki dadog, aki hadar, aki valamilyen artikulációs zavarral küzd, vagy egyéb beszédzavarral vezi fel a harcot, és jó magam is ilyennel küzdöttem, illetve mondhatni küzdök a mai napig is, mert én főleg gyerekkoromban erősen hadartam, dadogtam, illetve artikulációs problémáim voltak, és ezeket már többé-kevésbé ezeken sikerült felülkerekednem, azonban egy nagyon erős fókusz és koncentráció szükséges ahhoz, hogy szépen tagoltan beszéljek, és még időnként így sem sikerül mindig, főleg akkor, amikor a stressz helyzet alatt vagyok, vagy fáradt vagyok. És úgy gondoltam, hogy azért érdemes belépni ebbe az egyesületbe, amit egyébként egy szintén beszédzavarral élő kedves barátom hozott létre, mert utat kell mutatnunk a sorstársainknak, és bátorítani kell őket, hogy vállalják fel magukat, ne féljenek beszélni. Ami az én személyes példámat illeti, bennem is még korábban számtalan kedves megjegyzés, számtalan vicces történet, vagy számtalan meghökkentő mondani való maradt bennem, egyszerűen nem mertem megszólalni, féltem attól, hogy jöjjön gyalakadás a beszédemben, ugye a dadogás, féltem attól, hogy nem tudok megfelelően artikulálni, és emiatt kigúnyolnak, és így nagyon mély lelki gödörbe kerültem sokszor emiatt, és szeretnék egyfajta szemléletváltást a társadalomban, e tekintetben, mind a érintetteket illetően, tehát, hogy mindenki vállalja fel önmagát és bátran beszéljen, mint pedig ugye a társadalom másik részét illetően, akik nem küzdenek ilyen nehézségekkel, hogy ők meg legyenek hozzájuk türelmesek, elfogadóak, toleránsak. És ne legyünk célpontjai olyan megalázó megjegyzéseknek, olyan gúnyos beszólásoknak, amelyeknek számos alkalommal voltunk.
Mesélsz egy picit a saját történetedről, mert nyilván van, aki valamihez tudja kötni a beszédzavart a saját életében. Van, aki ugye így születik, tehát hogy nem is emlékszik rá, hogy volt olyan az életében, amikor ezzel nem kellett megküzdeni. Van, akinek ez ugye valamilyen trauma hatására jön például elő, vagy ha olyan helyzetben van, ugye akkor jelentkezik. A te egyéni történeted micsoda?
Azért nagypám dadogott, és szerintem ezt tőle örököltem. Viszont én mellett, hogy hadartam is, meg voltak artikulációs problémáim is. Én úgy vélem, hogy ennek lelki okai is voltak, és nagyon gyakran a beszédzavar mögött lelki okok húzódnak meg, amiket a szakembernek kéne feltárnia, ugye. És ahogy meséltem, kaptam számtalan megalázó, gúnyoldó megjegyzést, amik visszautalva a beszélgetés elejére az én lelkemben is mély nyomokat hagytak. És abban a küzdelemben, amiben amúgy támogattak jó néhányan, egy-két barátom, a családom, egy-két pedagógusom, ilyenkor mindig vissza-vissza kerültem egy mélyebb pontra. Tehát úgy éreztem magam, mint egy boxoló, aki jön előre szépen vízi az ütéseket, majd kap egy KO-t és elterül a földön, és minden addigi munkája, amit abban a mérkőzésbe beletett, az semmissé vált, mert kapott egy erős ütést, és akkor számolnak fölötte, vége a mérkőzésnek, a pályát vesztesen hagyja el. Ugyanígy éreztem magam számos alkalommal, de aztán, hogy alakultak az évek, ahogy ezek a lelki problémáim elkezdtek megoldódni, ahogy egyre tudatosabban fókuszáltam arra, hogy ezeket a beszédhibákat leküzdjem, úgy sikerült egyre szebben beszélnem, nem mondanám a beszédemet szépnek, mert szépen a színészek beszélnek, például szépen beszél egy Latinovics Zoltán, szépen beszél egy megannyi színész tudnék említeni. Zárulja egy érdekes, hogy például vannak dadogó színészek is, ugye Őze Áron egy ilyen valaki, és még tudnék számos példát mondani, tehát valaki a színpadon tudja azt nyújtani, amit a hétköznapi helyzetekben nem, de visszakanyarodva a mondandóm elejére, ez az én utam, ami szerintem nem ért véget, mert még van hova fejlődni e téren is.
Azt lehet tudni, vagy így az egyesület kapcsán sikerült arra rálátni, hogy mennyi ember él beszédzavarral? Hányan vannak a ti egyesületeteknek a látókörében, és hogyan tudtok nekik segíteni, milyen célkitűzésekkel jött létre ez a kis szervezet?
A mi egyesületünk egy viszonylag fiatal csapat. Nyáron beszéltünk arról, hogy akkor jön ennek megalakulnia, akkor kezdtük el szövögetni a terveinket, és szeptemberben került se a hivatalos bejegyzésre, tehát egy fiatal csapatról, egy fél éves egyesületről beszélünk tulajdonképpen. Ez alatt a fél év alatt viszont már hál' Istennek sikerült az asztalra letenni jó pár, például vannak online és offline alkalmaink, ahol minket megismerhettek az érdeklődők, voltak olyan alkalmak is, amit személyes jelenlétet igényelt, tehát egy budaörsi klubban zenéltünk, és tudtak velünk beszélgetni, találkozni az érdeklődők. Ezen kívül az egyesület számos tagja előadott konferenciákon is, előadásokon is, egyetemeken. Tehát igyekszünk a legtöbb csatornát kihasználni arra, ahogy mondtam, online-offline találkozók, egyetemi előadások, média, hogy a mi üzenetünk eljusson minél több emberhez, és akinek természetesen valami konkrét segítségre van szüksége, az is fordulhat hozzánk. Mi nem szakemberek vagyunk, tehát nem vagyunk bár logopédus tagja a csapatnak, de mi leginkább érintettek vagyunk, és ennek inkább a lelki és társadalmi szemlélet formáló oldalát szeretnénk gortyú alá venni.
Mesélsz egy kicsit arról, hogy neked mik voltak azok a nagyon negatív, de egyébként ilyen értelemben meghatározó tapasztalások, amikor azért bántott téged valaki, mert nem tudtad olyan szépen, jól, gyorsan elmondani, amit szerettél volna.
Igen, tehát ahogy mondtam, én is kaptam számos sértőbántó megjegyzést, és néhány különösen bennem maradt. Nem csak konkrétan szavak, mondatok, hanem amikor láttam például boltoson, magyaráztam neki, hogy mit szeretnék, és akkor nem jöttek úgy a szavak, vagy elhadartam a mondandómat, és akkor láttam a szemében azt a megvető, gúnyos pillantást, azok nagyon rosszul estek, vagy amikor utaztam valóvá, és akkor a buszon jegyet vettem, és nem értette pontosan a sofőr, hogy most akkor tulajdonképpen hova is akarok menni, és akkor így rám üvölt a cinta, hogy beszélj majd te többen! Tehát ez is nagyon rosszul esett, és ami egészen elképesztő volt, hogy volt egy fontos egyetemi vizsgám, ahol izgultam, egy mérföldkő volt a tanulmányaimban, és ilyenkor mondtam, hogy előjönnek a beszédhibáim alkalmanként, és ekkor is előjöttek. Mondtam a tételemet szépen, és akkor vagy viszonylag korrekt felelet volt, ugyanúgy hiszem, hogy talán 4-es kaptam, de az maradt meg ebből, hogy az oktató utána megjegyezte, hogy hát Péter, ismerem már magát több éve, és hát a felelet során ezeket a beszédhibákat követte el, és akkor ebben azt mondom ezt a konzekvenciát, hogy hát az önbeszéde az évek során nem fejlődött semmit. Nagyon jól esett szintén, ironikusan fogalmazva, és ez annak tükrében különösen megalázó volt, hogy ebben a helyzetben nem csak én voltam meg az oktató szemtől szemben, hanem ott volt még számos egyetemi évfolyamtársam is, illetve számos más oktató is. Tehát, hogyha az illető szerintem közölte volna egy teljesen más hangnemben az építő kritika szándékával, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, ez egy jó tanács, amit meg fog fogadni, hogy akkor erre hangsúlyt fektetek, szakemberhez megyek, stb. De így, hogy ez tulajdonképpen nyilvános megalázás volt, ez szerintem nagyon nem volt korrekt a részéről.
Hogyan tudtál ezeken mégis valahogy felülkerekedni, vagy mit adtak neked ezek a bántások, vagy minősítések?
Jelgítéslágerben van az a sor, hogy is van pontosan, az első pofon a legnagyobb, a többit aztán megszokott, vagy hasonlóan kép hangzik, tehát egyre kevésbé fájtak, ahogy haladtam előre. Persze pár kiemelt helyzet, mint például ez, azért mindig nyomot hagyott a lelkemben. Ugyanakkor a kezdeti csalódások után pedig az erőmet megkettőzte a felé, hogy igen, megaláztak egyszer, kétszer, ötször, tízszer, és ez a boxoló, aki én vagyok ebben a helyzetben, ez nem fogott maradni a földön, és rászámolják ugye, hogy mikor ezt ebből káó, és akkor vége a mérkőzésnek, vesztesen adjam el a pályát, hanem fele állok a padlóról, és újult erővel nekiállok a következő menetnek. Idő után daszossá tett, hogy csak azért is meg fogom mutatni, hogy én igenis képes vagyok a beszédemmel boldogulni, illetve a világhoz hozzátenni valamit, és hála Istennek erre van lehetőségem is, hiszen, ahogy mondtad, pedagógusként dolgozom, tehát a beszédem az egyik munkaeszközöm, hiszen magyarázok, fejlesztek, oktatok, amellett pedig szintén mondtad, hogy jótékonysági sportoló vagyok, és ennek ugye nem csak az a része van, hogy az ember fut, a beígért távot teljesíti, hanem ezt kommunikálja a nagyvilágban, interjúkat ad, beszélget emberekkel, telefonon, különböző csatornán, tehát igazából a kommunikáció e tekintetben is egy fontos eszköz számomra a szóbeli kommunikáció is.
Meg az írásbeli is, mert ugye te írsz is egyébként.
Igen, és az írás nekem egyfajta mencsvár volt mindig is, hogy amit nem tudom kifejezni szóban, arra ott volt a laptop, vagy a papír, vagy mikor milyen formában tudtam írni, illetve a zene is, hogy amiket képtelen voltam kifejezni szóban, azt úgy szépen a zongorámnak elmondtam.
Most arról beszélgettünk, hogy a külvilágtól érkező visszajelzéseket, vagy megjegyzéseket hogyan tudtad feldolgozni, vagy azzal hogyan tudtál tovább menni, de nyilván az ember magával is folytat beszélgetéseket. Miért pont én, miért pont így, miért pont most? Ezek a beszélgetések nálad elhangzottak? Hogy magaddal ezt hogyan tudtad lerendezni? Hogy vagy magadban ezzel a dologgal?
Számtalanszor szégyeltem magam, számtalanszor utáltam magam, és a legnehezebb ebben számomra nem az egész volt technikai megküzdés volt, hogy akkor hogyan tudtam a beszédemet lassítani, vagy az artikulációmon fejleszteni, vagy a dadogásomon csökkenteni, hanem inkább az, hogy hogyan tudtam magam elfogadni, és hogyan tudtam magam szeretni. És ez a legnehezebb ebben a történetben, hogy önmagadra nem olyan valakiként tekints, mint akit meg kell vetni, akit szégyenli kell, hanem egy értékes emberre, akinek ez az akadályozottsága, de ettől még nem ér kevesebbet, mint az, aki szépen beszél.
Olyan érdekes, éppen beszélgettem azzal kapcsolatban, hogy mennyire természetes vajon elfogadni valakinek a, akár a külsejében lévő különlegességét, vagy másmilyenségét, legyen az egy baleset következménye, legyen az a születésbeli következmény, vagy valami komplikációnak a maradványa, tényleg valami olyan dolog, amiről ugye nem tehet, de valahogy kapja, szerzi, az övé lesz. És hogy mennyire kell vajon ezt olyan értelemben kezelni, hogy elfogadással saját magad iránt, és alázattal azért, mert más elfogad így téged. Kell ezt valahogy így kezelni? Vagy teljesen természetes lenne elfogadni azt, ahogy a másik olyan, amilyen? Mert ugye nyilván nem tehet róla, nem azért kapja, mert ilyen, olyan, amolyan, hanem egyszerűen, mert ő az, ezekkel a dolgokkal együtt, aki. És hogy nem jobb lenne valahogy, vagy nem az lenne a természetes, hogy ja, te ilyen vagy, akkor téged így fogadunk el, te olyan vagy, akkor téged úgy fogadunk el. És nem várni, hogy aki egyébként is küzd valamivel, annak még azt is meg kelljen tanulnia, lehet, hogy valaki rá nemet fog majd emiatt mondani, de azt neki el kell fogadnia. És kvázi alázattal kell kezelnie, hogy rendben van, hát ha te engem így nem tudsz elfogadni, én azt abszolút megértem. De hát neki is el kell fogadnia a saját magát. Hogy vajon miért nem tudunk mindenkire igent mondani?
Az emberek nagyon szeretnek ítélkezni, és amikor látnak valakiből valamit, az csak egy csúcsa. Ugye most beszédzavar élőkről beszélünk is, hogyha én sem hallottam a számtalan olyan megjegyzést, akár magamra nézve, akár másra nézve, hogy hát oké, most dadogsz, hadarsz, az egy olyan dolog, ami sajnálatos. Tehát igen, és tegyél érte, küzdjél érte, mi az, hogy ezzel nem akarsz megküzdeni, mi az, hogy te bebedaragadsz. És az illetőnek üzenném azt, hogy vannak olyan helyzetek, aminek egyszerűen, ahogy fogalmaztál, nincs megoldásuk. Tehát ha egy dadogó mindent elkövet annak érdekében, hogy a beszéde minél szebb legyen, de elér egy plafont, akkor ezt el kell fogadni mindenki, mint pedig annak, aki őt bírálja. Vannak ilyen megérzések is, amik egy teljesen téves prekoncepciókon alapulnak, hogy akkor a dadogást abból ki lehet gyógyulni. Ez súlyos fogalmi zavar, a dadogás az egy beszédzavar, nem pedig betegség. Nincsenek gyógyszerek, nincsenek különböző módszerek, amelyek segítségével időzőjelbe téve ebből ki lehet gyógyulni. Vannak különböző terápiák, lehetőségek, amikkel mindenki más szintre tud fejlődni. De mindenkinek egyéni útja van, és óvanítanék attól bárkit is, hogy egy beszédzavarral élőt megítéljem. ugye mondtad, hogy írok is, és látom azt gyakran minden saját, minden kollégáim írásáit illetően, hogy valaki elvas a cíg az első pár sorvő címet, és akkor egyből írja a véleményét. És akkor csak egy csúcsát látja a cikkből. Tehát van egy cikk, ugye a bevezető az 8-10 mondat, és maga a cikk hiába 10 karakter, az életőből a 8-10 mondatból indul ki, és az alapján mond egy gyakran sértő bántó ítéletet. Ugyanszám ugye a beszédzavarral élőkkel is, hogy láttok belőlünk valamit, és csak egy csúcsa, és abból a kis valamiből mondtok egy ítéletet. Szerintem senki sincs joga ítélkezni a másik beszédzavarral élő ember felett. Az is elképzelhető, hogy valaki nem akar küzdeni ezzel a beszédhibájával, mert ő magát jól érzi ebben a történetben, úgy érzi, hogy teljesen önazonos ezzel a beszédhibával, és nem akar ellene küzdeni. Ezt is el kell fogadni. Ne ítélkezzük a másik fölött, hagyjuk mindenkit úgy élni, ahogy szeretne.
Milyen terveitek vannak majd az Egyesület kapcsán? Tehát most megalakult tavaly év végén. Hogyan tovább?
A már meglevő programokat, tendenciákat tovább fejleszteni, ahogy mondtam, online-offline találkozók, média jelenlét, előadások. Vannak egyéb terveink is, például szeretnénk edukációs kisfilmeket csinálni, pont azért, hogy az általam mondott helyzetekre hogy lehet reagálni, úgyhogy azzal senki se sértsünk, vagy bántsunk meg. Illetve vannak egyéb elképzeléseink, terveink is, amik még nem forrottak ki, de a csatornáinkon, például a social media felületeinken, vagy majd a sajtóban is erről mindenki, akit érdekel, kap majd információt.
Nagyon sok mindent mondtál, az elfogadás szerintem abszolút jelszava lehet a műsorunk első részének, egyébként a további részének, vagy a második felének is. Annak idején, amikor voltál korábban a műsorban, akkor meséltél a te életednek az indulásáról, de talán azt nem hallotta mindenki, hogyha már a rászámolás és a küzdelem szóba került, akkor ez neked tényleg mennyire része volt a abszolút a születéstől kezdve az életednek.
Az volt, és... Korábban mondtam, hogy számtalan sértőbántó megjegyzést kaptam. A többi sásztól is, aki osztályomban járt, például már számos, többször elmondták, hogy dadogó, hadarú, hülye gyerek voltam, illetve ami különösen bennem maradt, hogy volt egy foci meccs, amiben a gimis osztályom kapusa voltam, és egy tőlünk sokkal erősebb csapat volt az ellenfél. És ugye ment a meccs, ahogy várható volt, vereséget szenvedtünk, és...
Miért volt várható?
Azért, mert a másik csapat sokkal erősebb volt. Tehát amikor tudtuk azt, hogy kik játszanak benne, akkor tisztán voltunk azzal, hogy most akkor gyerekek, ez valószínűleg vereség lesz, de azért tisztességesen kell helytállni a pályán. És ugye, ahogy a meccs alakult, kaptuk szépen a gólokat, és egy különösen szép lövés kaptam egyszer, amit képtelen voltam védeni. Valaki messziről küldte a labdát, és hiába nyújtózkodtam, nem értem el. És akkor az egyik szurkoló gúnyosan bekébált a nézőtér, hogy ezt így csak né néztett, ugye a dadogásomat, a lekadásomat kifigurázandó. Ez így bennem maradt. Ez végig kísérte az életemet, viszont nem csak rombolt, hanem épített is, ugyanis mivel én magam is éltem egyfajta, fogalmazunk így, fogyatékossággal, ez sarkalt arra, hogy a fogyatékossággal élőkért dolgozzak, mint gyógypedagógus, illetve mint gyógytékony sportoló, szintén a fogyatékossággal élőkért és a beteg gyerekekért küzdjek.
Milyen futásban veszel most részt? Futsz most valakiért?
Most egy taktikai csend van, úgymond, mert lezárult egy kampányom tavaly év végén Szofikáért, egy nyíregyházi agydaganttal élő kislányért, és ilyenkor mindig kell egy 7-8-9 hónapos pauza, ugyanis amikor elkezdtem ezzel a műfajjal foglalkozni, akkor többen a lelkemre kötötték, hogy ne legyek sok. Ha van kampányok között, tartsak egyfajta szünetet, mert hogyha folyton az folyna a csapból, hogy Peti már megint fut, megint gyűjt valakiért, az emberek egy idő után, ezt egy erős kifejezés erre, nem tudom másképp megfogalmazni, ráunnának. És a kevesebb több ilyenkor, tehát legyen kevesebb kampány, az a lehető legnagyobbat szóljon.
Mennyi gyermeknek segítettél már, Peti, azt tudod? Mennyi pénzt gyűjtöttél már a kilométerekkel össze, amióta ezt csinálod?
Ezt pont nemrég írtam össze egyébként, nem tudom, hogy fejből hirtelen. A legutóbbi 3 kampány számai vannak meg bennem, amely során egy gyors fejszámolást végzek. Közel 20 millió forintot a legutóbbi 3 alkalommal, de ami a gyűjtést illeti, már számos alkalommal elmondtam, hogy ez nem one man show, hiszen ebben már sokan vesznek részt. Egy kedves barátom például a média cégével támogat, fotókkal, filmekkel és jó tanácsokkal, de ugye minden kampányomban közel 1000 vagy több ezer adományozó benne van, és sokan egyéb módon megosztásokkal és tanácsokkal segítik az ügyet, tehát amire büszke vagyok ebben az egész történetben, az összefogás, amit ezek az ügyek létrehoztak.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, a mai vendégem Nádudvari Péter jótékonysági futó, a Beszédzavarral Élők Jólétért Egyesület elnökségi tagja. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a rádió készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával.